Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 600 millió ember éhezik a világban, akiknek segélykiáltása mindannyiunk lelkiismeretéhez szól. Hangsúlyozta 14. Leó pápa az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete székházában az élelmezési világnapon mondott beszédében, amely az idén egybeesett a szervezet alapítása 80. évfordulójával. 14. Leó pápa spanyol nyelvű beszéde legelején hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági és élelmezési szervezet évtizedes működése ellenére az éhezés és az alultápláltság a mai világban is drámai mértéket mutat. Emlékeztetett az éhezés 2030-ra való felszámolása globális célkitűzésére, amihez a pápa szerint ünnepélyes bejelentések helyett valódi akarat szükséges. Hangoztatta, hogy a technológiai, tudományos és termelési fejlődés ellenére 673 millió ember hajtja le a fejét este éhezve, és további 2,3 milliárd nem jut megfelelő tápértékhez. Ezeket a számokat nem kezelhetjük puszta statisztikaként, minden egyes szám mögött megtört életek, sérülékeny közösségek léteznek, édesanyák, akik nem tudnak enni adni gyermekeiknek, fogalmazott az egyházfő. A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, október 15-ére kézbesítette a nyugdíjas élelmiszerutalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére, közölte a posta a távirat irodával, mint írták. A postások naponta átlagosan több mint 75 ezer küldeményt kézbesítettek, de többször előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 120 ezer darabot. Az át nem vett küldeményeket a Magyar Posta 10 munkanapig őrzi az értesítén megjelölt letéti postán, ezt követően pedig visszaküldi a Magyar Államkincstárnak. A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer utalvány újbóli kiküldését legkésőbb november 14-éig a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságától kérhetik az érintettek, jelezték. A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert azt írta, a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszerutalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak. Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel, fogalmazott az államtitkár. Az orosz-ukrán háború megfojtja, leblokkolja az európai gazdasági fejlődést, de ha a háború véget érne, akkor nagyon rövid időn belül a gazdasági növekedés háromszorosára nőne, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén mondott nyitó beszédében Budapesten. A kormányfő elismerte, hogy a frontvonalon az ukránok eddigi ellenállása fantasztikus siker és heroikus teljesítmény, de arra figyelmeztetett, mindezzel együtt Ukrajna elvesztette területének egyötödét, gazdasága romokban van, uniós pénzek nélkül az ukrán gazdaság nem tud működni. Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben. Erről szintén Orbán Viktor beszélt a Magyar Állandó Értekezleten. A miniszterelnök kifejtette, az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába és a gazdaságba. A szomszédországokkal ápolt kapcsolatokat értékelve a miniszterelnök elmondta, Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben, és ez nem hagyja érintetlenül a kárpátaljai magyar kisebbséget sem. Emlékeztetett, 10 milliónál több ukrán hagyta el az országot, egy részük meghatározott feladattal. Magyarországon is erős kapcsolatokat építhetnek ki a médiától kezdve, a politikán keresztül a gazdasági életig, azzal a céllal, hogy megváltoztassák a mostani magyar szuverenista külpolitikát, emelte ki. végül az időjárásról. Maradhat a kettősség, az északi országrészben valószínű több felhő, elvétve kisebb csapadék. Délen, délnyugaton a kevésbé felhős, derült tájak lehetnek többségében. Elsősorban arrafelé párássá válik a levegő, helyenként köd képződhet, gyenge marad a légáramlás. A hőmérséklet a felhős tájakon 5-9, máshol -2 és +4 fok közé csökken. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 18 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című művének első két énekét a Asser Oszkár előadásában hallhatják.
Petőfi Sándor, a Helység Kalapácsa. Hősköltemény 4 énekben. Szeretnek az istenek engem. Rémítő módra szeretnek. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, mely a csatavészek világrendítő dúlakodásit illendőn elkurjantani képes, s melyet tőlem minden kántor irigyel. És hogy férfi legyen, méltó-e tüdőhöz? Lőn az égi hatalmak irántami hajlandóságából a széles tenyerű feje nagy, a helységi kovács. vagy, mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, a helység kalapácsa. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavamat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti, kerüljétek szavamat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája, és az egyház négy fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy amen. A nép pedig, amely esti imára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát, és egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Isten. A becsukott templomban csend lett, nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát, csak két éhes pók harcolt életre halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De ahubban sors, a combot elejték. Egy egér fölkapta, és iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes reverendájába lakomáz vala, és a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Mennydörgés? Vagy kásának forrása az égban? Nem? Ott ember hortyog. Úgy van, ez ember alak. Egy zugban két öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Hásít, szemeit dörzsölve körülnéz, lát és sejt, sejtése pogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázta hiába. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezártok. És még egyszer mondotta, bezártok. Azután, mint férfihoz illik, téged hív a segédül lelki jelenlét, s kére ne hagyd el. Te nem hagytad előtt. Védőszárnyadnak alatta így gondolatok születének nem több kelütött koponyájában, mi alatt orrát mutató ujjára tevé. Hogy szabaduljak? Kiabálni potyára? Valamint a puskagolyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi hang. Így hát, ha hogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd fél órányira fekszik, lenne a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon által. Az igaz, gyerkőce koromban a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzék. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpli kapálást. Lelkem hüvelyét a férfiúság kora megnehezíté. S ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálást. Ezután folytatta tűnődve. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjet, és ez nem lesz mód nélküli mulatság. S komoran nézett a híg levegőnek egy pontjára. Miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta! Komoly orcájára derüljött, mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváját. Szintén így kiderül a sötétlő konyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszli kutyácskát, s a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Panni te, kelj fel, Raksz tüzet is, melegíts téglát, te szaporán! Anni pedig len föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszli kutyának. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk Komor Orra hegyéről, midőn e szót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg? S ha ekkorig aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté, most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyon a szabadulás terve, jeles terv illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hosszú. Még a bölcs férfiú tervét leleményes eszének fényes tanúján teljesülés koronázza, pihennénk tán egyet, aztán új erővel térjünk a tettek más mezeire. Második ének. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, onnan faluszerte legjobban látni sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől áll a díszes kocsma, amelyet sajátjának nevez Isten kegyiből és egykori férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezi. Lantom, kegyeségnek ajándoka, zengd el, onnan ez elnevezés. Erzsók asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak pírja dereng, s innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak legyka beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bort, csak úgy önti magába. Ilyen a rágalom aztán, ezelőtt nincs szentség a föld hátán, a legszűzebb ártatlanságnak tiszta vizét is bémocskolja iszappal, a hóra sarathány, és... De hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája? Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaihoz. Bájos vala ő, mint a pipacsból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár, és ennek okáért látogatá őt az egész falu népe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmába. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik, valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli lágyszívű kántor, torkának szárasságával, s szerelem vágyas kebelének tengerkínjaival. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért örműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítási csatákban egymás simogatjuk. Kivetemednék bámulatra tehát, hogy ő Egyikével feje ablakinak lelenéz a folyó borbillikomába, a másikkal azonban andalva mereng a szemérmetes Erzsó kellemes arcán. Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művésze, méltóságos termetű férfi, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrának alatta. Oldala mellett a bort szörpölte harangláb, a fandor lelkületű egyházfi, ki, mikor ont a Bagarja uram e kérdést terjesztette elébe, hát fejnagy koma hol lehet? Így hallott a válasz, ott van, ahol van, hanem itten nincs, s ma alig lesz. És miután ezeket mély titkú ajakkal elmondotta, kiprénzé szája vidékét sátáni mosolyjal. Bagarja uram pedig üle, s olyformán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorújában. Megnyílt akközben az ajtó, s lett széles az ő nyílása, mint szája helybeli kántornak, mikor éneket énekel a sok sípú orgona mellett. S ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babérját, oly nagyszerűen kanyarítán nem szőke fejére, nem szőke fejének göndör hajára. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Bart! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, ez közli annak teljesülését, nem fontolva haladván. Miután a vitéz Csepű Palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsót, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnézi az ég tájéka felé a kemence tetőre, éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítne azokat a derék hangászi fülekbe. Húzd rá, Peti, a fűzfeltütyülődet is, aki megáldott! És Peti nem késett, a háromság más kettejesen, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel, s kis házi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvette öcsém, én meg nem akartam odaadni, s így hajba kapánk. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apánk kirohan, nálunk terem, és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk Farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítánk. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa zenéje. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók teremében nagy vígalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Követi a csáberejű példát a többi legénység, béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucsáltak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett talpok a táncnak vágya miatt, hallván a mennyei bájú zenét. S kóvájgani kezdtek mindnyájan a tánc gyönyörében, mint aki nadragujával fűszerezte ebédjét. A lábak dobogása pedig rendes vala, mint ama zaj, mit néha a tiszteletes hall, mikor ül a Biblia mellett, s olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a Palkó istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat korbácsa csapásaival. Még így események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, szélről a béke barátja bagarja, s harangláb a fondor lelkületű egyházfi ültenek ittanok egyre. A helybeli látszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb a fondor lelkületű egyházfi, hogy a látszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s íszókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és verebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megéri. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak tervhivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel Béló uram a bölcs aggastyán. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körbe közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, oh, kántor uram, most vagy sohasem, miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb a fondor lelkületű egyházfi, a helybeli lágyszívű kántor egyebet nem válaszol, mint ami követ. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsók e szörnyű merényért, hát, felesége, az Amazon természetű Márta. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a napkarimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvészhánytat deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek pocsolyába vetének. Hánykodik erre amarra. De bátorság! Aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, s unokáidat is, ami őszinte leszen e kérdésemre a válasz, melyet adandasz. S őszintén szól a harangláb, mondván. Úgy van, kántorra. Na, ugyan, hát neki várom. Ezzel a helybeli látszívű kántor felemelte, letette a kancsot. Csak hogy mikoron fölemelte, csordultig valaz, és amidőn letevé, üres valaz. Valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, nagy lelkesedéssel költői dühömmel. Annak utána látszívű kántor egyet rántott a lajbia szélén, kétségbesett elszántsággal, mint aki hideg fürdőt éltében először használ. Oda rontott a szemérmetes Erzsóhoz.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor a Helység kalapácsa című eposz paródiájának első és második énekét a Sher Oscar előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, október 24-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes megint Mazsola című meséjének 8. befejező részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A forrás. A tökház környékén Manócska lekaszálta a füvet. Nem sokára kellemes szénaillat töltötte meg a levegőt.
Ez már a nyár,
mondta elérzékenyülve az öreg varjú.
A vedlés ideje.
Bizony szokatlanul korán köszöntött be idén a meleg, bólogatott Manócska. Nem győzöm a dinnyepalántákat locsolni.
Még szerencse, hogy van segítséged,
intett a varjú Mazsola felé, aki nagy igyekezettel éppen vizet húzott a kútból. Manócska elnevette magát. Igen, vizet húző kell, de nem az öntözéshez, hanem a pancsoláshoz. Kiönti a homokba, belefekszik és hempereg.
Manacsmulatság!
Állapította meg varjú bácsi.
Én bizony már inkább sokkoznék. Olyan szép, csendes délután van. Ilyenkor lehet gondolkozni.
Úgy is van, helyeselt Manócska. Kihozta a sakkot a kőasztalra, s pár perc múlva a két jó barát már a figurákat tologatta. Elmélyülve sakkoztak egészen addig, míg csak Mazsola meg nem unta a pancsolást. Akkor ugyanis odament Manócskához, oda törleszkedett hozzá, és azt mondta.
Manócska, kérek szépen síros kenyeret.
Bocsánat, mondta Manócska varjú bácsinak, megyek zsíros kenyeret kenni Mazsolának. Miután ez megtörtént, visszaült sakkozni. Mazsola azonban újból megjelent.
Manócska, nem szóltál rá piros paprikát?
Hiszen sosem szeretted, nézett rá Manócska csodálkozva.
De most már szeretem. Menyus is piros paprikával eszi a zsíros kenyeret.
Ja, ha menyus is, az más. Akkor természetesen Mazsola kenyerét is meg kell hinteni piros paprikával. Manócska gondosan meghintette, és azt hitte, most már nyugodtan sakkozhat. Tévedett. Alig lépett egyet-kettőt a figurákkal, Mazsola kis kerekfeje ismét felbukkant a pad mellett.
Manócska, kérek még egy zsíros kenyeret.
Manócska megint bocsánatot kért varjú bácsitól, és besietett a tökházba zsíros kenyeret kenni. Bölcs előrelátásból mindjárt két karéjjal kent meg, nem feledve a piros paprikát sem. Azután ment sakkozni, de mattot kapott, mert míg ő Mazsolát ellátta, varjú bácsinak bőven volt ideje jobbnál jobb lépéseket kigondolni. Mazsola meglepő gyorsasággal kebelezte be a zsíros kenyereket. Alig nyelt el az utolsó falatot, szaladt Manócskához.
Manócska, Manócska, kérek valamit inni.
A kamra aljában a polc alján találsz egy nagy bögre aludttejet, tájékoztatta Manócska. Mazsola bement, megitta az aludttejet, és visszajött.
Manócska, a felső polcon is van egy bögre aludttej, azt is meg akarom inni, de nem érem el.
Manócska szó nélkül bement, leemelte a polcról azt a bizonyos bögrét, odaadta Mazsolának, és megkérdezte, óhajt-e még a közeljövőben valamit enni vagy inni.
Nem, mondta Mazsola, már kezdek jól lakni.
Manócska megnyugodva tért vissza a sakhoz. Mazsola, miután jól lakott, valami szórakozásra vágyott. Ott volt a padon varjú bácsi kis rádiója, azt kezdte hát csavargatni. Mazsola, szólt rá Manócska, ne babráld a rádiót, mert még elrontod.
Ne úgy unatkozom,
nyafogott Mazsola.
Mit csináljak?
Gyermekem, a rét ilyenkor tele van szöcskével,
szólalt meg varjú bácsi.
A friss széna a szöcskék kedvenc tartózkodási helye, erígy is fogjál szöcskéket.
Mazsola kiballagott a rétre, de rövidesen visszajött azzal, hogy a szöcskék nagyon fürgén ugrálnak, nem lehet őket megfogni. Manócska gondterhelten nézett rá. Nem szívesen hagyta volna abba a sakkozást, mert a sok kerti munka után jól esett ez a csendes, pihentető játék. Azt is érezte azonban, hogy Mazsolának is jól esnék valami játék, ha nem is éppen pihentető. Szerencsére az öreg varjú kifogyhatatlan volt ötletekben. Most például azt ajánlottam a Zsolának, hogy keressen meg egy tavalyi barackmagot, amit ő hullatott el még tavaly nyáron a nyúldom felett szálltában. Ma Zsola hosszasan latolgatta magában, érdemese olyan messzire gyalogolni ebben a melegben egy barackmagért, amit talán meg sem talál. Míg ezen gondolkozott, egyre növekvő kedvet kezdett érezni egy kis turkáláshoz. S mert a ház körül Manócska már betiltott minden nemű turkálást, ma Zsola úgy döntött, hogy elmegy a nyúldombhoz. Távozása nagy megkönnyebbülést jelentett Manócskának és Varjú bácsinak. Kedvükre belefeledkezhettek a sakkozásba, mikor pedig elunták, nyugodtan beszélgethettek, nem zavarta őket senki. Olyan nagy volt a csend körös körül, hogy alkonyat tájt már szinte meg is sokalták. Igazán jöhetne az a ma Zsola, mondta Manócska. Nem is értem, hol marad ilyen sokáig. Varjú bácsi éppen fel akarta ajánlani, hogy elrepül a nyúldombig, és megnézi, mi van ma Zsolával, mikor egyszerre egérke bújt át a sövényen.
Ma Zsola kitúrt egy forrást, kiáltotta liegve. Olyan a vize, mint a kristály, mindazt isszuk.
Micsoda!
Röppent fel az öreg varjú.
Ma Zsola kitúrt egy forrást? Ez aztán valami. Manó barátom, ezt meg kell néznünk.
Manócska nem várt biztatásra. Már is loholt egérke nyomában. Az öreg varjú is szányra kelt. Mire a nyúldombhoz értek, már ott nyüzsgött ma Zsola egész baráti köre, Fülöpke, Rezsőke, Menyus meg egy csomó mezei veréb. Valamennyien ma Zsolát csodálták, dicsérték, éjjenezték. Ma Zsola meg csak ült a fűben és nézte a forrást, amely az ő turkálása nyomán buzgott elő a domboldalból.
Most már nem kell olyan messzire járunk vízért,
újjongott egérke.
Ez közelebb van az egérjukhoz, mint a patak.
És forrásvízben hamarabb megpuhul a bab,
jelentette ki Menyus. Rezsőke azt mondta, hogy ilyen üdítő, tiszta és hideg forrásvizet még nem ivott. Varjú bácsi miután hörpintett a forrásvízből, igazat adott Rezsőkének.
Csak ugyan kitűnő víz,
mondta elismeréssel.
Ma Zsola, ez szerencsés turkálás volt.
Ma Zsola haza sem akart menni. Ott akart aludni a forrás mellett. Erről az ubajáról akkor mondott csak le, mikor megéhezett, és Manócska elmondta, hogy vacsorára otthon rántotta le zöld paprikával. Másnap reggel ma Zsola alig, hogy fölébredt, kiugrott az ágyból, és már indult is.
Megyek a forrásomhoz.
Hoho, várj csak, csípte nyakon Manócska. Hát az ágyat kiveti be. És mi lesz a mosdással meg a reggelivel?
Majd, ha visszajöttem,
alkudozott ma Zsola. Manócska ebbe nem ment bele. Végül is úgy egyeztek meg, hogy ma Zsola beágyaz, rendbeszedi magát, de a reggeliét egy kis kosárban elviszi a forráshoz, ott fogyasztja el. Míg ma Zsola tisztálkodott, Manócska csomagolt.
Hiány keveset adsz,
kérdezte ma Zsola kisemmizettek hangján, mikor Manócska átnyújtotta neki a kosárkát a reggelivel. Nem arról volt szó, hogy a reggelidet egy kis kosárban viszed magaddal? Nézett rá Manócska.
Vihetem nagy kosárban is, mondta ma Zsola.
Manócska értett a szóból. Megtetézte az elemúzsiát úgy, hogy egy jóval nagyobb kosár is megtelt vele. Nem lesz nehéz? Kérdezte ma Zsolától. Ma Zsola átvette a kosarat, és megemelintette.
De nehéz. A sajtot megeszem itthon, hogy ne kelljen cipelni.
A darab sajt után megette a túrós kenyeret is zöldhagymával, a túrós kenyer után a vajasat, a vajas után a lekvárosat, a lekváros kenyer után a köménymagos pogácsát, a pogácsa után a diós pitét, végül pedig kiitta az üvegbe töltött kávét is.
Most már egészen üres a kosár, nem érdemes cipelni,
mondta elégedetten. Visszaadta hát Manócskának, és elvonult a forráshoz. Éjszaka, míg ma Zsola aludt, a szorgalmasan csobogó csermely kanyargós medret vájt magának a homokban. Folyt, folydogált, csörgedezett a szép tiszta víz, méhek, lepkék, katicabogarak szálltak le, hogy igyanak belőle. Egy nagy kövön pedig Rezsőke ült egérkével. Beszélgettek, és lábukat áztatták a forrásvízben. Mikor ma Zsola ezt meglátta, rettenetesen felháborodott.
Lábat mostuk a forrásom vizében!
Támadt rájuk.
Miért ne?
Kérdezte Rezsőke. Ez is olyan víz, mint a többi.
Nem olyan,
kiabált Mazsola.
Ezt a forrást én turtam ki, és ti pacsoltok ezzel a finom vízzel.
Mazsola, szólt Egérke, ha eddig nem vetted volna észre, a víz nem csak ivásra jó, hanem mosdásra is.
Mazsola sértődöttem felelt.
Nem azért turtam ki ezt a forrást, hogy ti bemocskoljátok a vizet.
De hiszen ez folyóvíz, Mazsola. Nézd, amit összesároztunk, elfolyik, és tiszta jön a helyébe, látod? Nevetett Rezsőke. Mazsola látta, de már akkor olyan mérges volt, hogy úgy tett, mintha nem látná.
Az én forrásomat nem fogjátok összepancsolni,
kiabálta.
Tudjátok magatoknak másikat!
Fújt fel a forrásodat,
cincogta Egérke, és alaposan lefröcskölte Mazsolát. Azután Rezsőkével együtt elszaladt. Mazsola egyedül maradt. Egész délelőtt nem jött a forráshoz senki vízért. Délfelé megjelent Manócska egy korsóval. Mazsola megőrült.
Jaj, te jó Manócska, hogy jössz. Már úgy unatkoztam. Add ide a korsót, megtöltöm.
Hogy unatkoztál? Kérdezte Manócska, miközben átadta a korsót. Hát akik vízért jöttek, azokkal nem beszélgettél?
Nem jött senki vízért,
mondta Mazsola zavartan.
Vagyis hogy?
Vagyis hogy? Mazsola kelletlenül akadozva beszámolt a Rezsőkékkel való nézeteltérésről. Manócska elkomorodott. Rezsőkék biztosan fűnek fának elmesélték ezt az esetet. Azért nem jött senki vízért. Mazsola lehajtotta a fejét. Érezte, hogy Manócskának igaza van. Hát akkor, folytatta Manócska szomorúan, akár be is temethetjük a forrásodat.
Dehogy is,
kiáltott Mazsola riadtan.
Nem azért tudtam ki, hogy most megbetemessük.
Jó, de minek folyik itt hiába a víz? Mazsola felkapta a korsót.
Nem folyik hiába, Manócska. Nézd, most is viszünk belőle haza a korsóban.
Ó, az az egy korsó, legyintett Manócska. Miattunk csobogjon itt szegény árva kis forrás. Azért igazán nem volt érdemes kitúrni, hogy csak mi járjunk ide vízért, hiszen nekünk van otthon kutunk is. Mazsola egészen kétségbe esett. Egy kukkot sem bírt szólni. Csak nézte a kristálytisztán csörgedező vízerecskét, és majd a szíve szakadt meg bánatában, hogy ez a szép tiszta vízecske csak neki kettejüknek folyik, akiknek pedig kutyuk is van otthon. Hirtelen károgás hallatszott a magasból.
Kár! Kár volt ezt a forrást kitúrni!
Károgta Varjú bácsi ide-oda kerengve.
Hallom, hogy a kismarac irigyli a vizét másoktól.
Mazsola szeretett volna elsüllyedni, vagy világgá menni, de legalábbis láthatatlanná válni. Manócska látta ezt, ezért hát így felelt Varjú bácsinak.
Régen volt az varjúkom, a nagyon régen. Mazsola most már csak azt szeretné, ha minél többen járnának ide vízért.
Így mindjárt más,
mondta az öreg varjú, miközben leereszkedett a földre Manócska mellé.
Nagy dolog egy ilyen forrást kitúrni, nem is sikerül mindenkinek.
Pedig kitúrni, szólt Manócska, az a könnyebbik része a dolognak.
Bizony,
bólogatott a varjú.
Kitúrni még csak, de bele nyugodni abba, hogy mások is igyanak a vizéből olyanok, akik nem segítettek túrni, hát az nehéz.
Nagyon nehéz, erősítette meg Manócska is. Mazsola csendben ült ott, és nagyon szerette volna tudni, kiről van szó. De ezt már csak azután merte megkérdezni, miután Varjú bácsi elszállt, hogy hírül vigye erdőnek, mezőnek, a kismalac már nem irigyli senkitől a forrásvizét. Manócska mulatott a kérdésen.
Egy kismalacról volt szó, Mazsola, egy kismalacról, aki véletlenül kitúrt a földből egy tiszta vízű, csörgedező forrást.
Hát egy másik kismalac is? Akarta kérdezni Mazsola, de szerencsére még időben észbe kapott, hogy róla van szó, és jót nevetett. Azután elcsöndesedett, és odabújt Manócskához. Mert sok mindent szeretett Mazsola, a céklarépát, meg a sárgarépát, a focit, a turkálást, a pancsolást a langyos tócsákban, fűben hemperegni is nagyon szeretett. de mindennél jobban szerette az ő kedves, mindig megértő Manócskáját.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, megint Mazsola című meséjének 8. befejező részével búcsúzunk tőletek, melyet Fűr Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atyam, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Semmilyen pletykát nem lehetett hallani tőle, de annál szebben beszélt Istenről, és arról, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Nem pletykálkodott, nem mondott rosszat senkiről, Istenről viszont nagyon szívesen beszélt, és nagyon szép dolgokat mondott. Milyen jó Istenről beszélni. És milyen jó, ha van egy olyan társaságunk, ahol csak Istenről beszélünk. És mindig róla beszélünk, és egész éjszakákat róla beszélünk, és nem tudjuk megunni. Ha nincs ilyen társaságunk, nincs ilyen közösségünk, akkor alakítsunk. Ilyen közösség nélkül nagyon nehéz az élet, mert egy Istenben elmélyült lélek, egy Isten szerető lélek olyan lelkekkel szeret együtt lenni, akikkel együtt dicsérhetik, dicsőíthetik az Urat. Nagy áldás az, hogyha van ilyen közösségünk, ilyen baráti társaságunk. Nekem hál' Istennek a Jóisten adott régi barátaimat, akikkel, ha összejövünk, nem tudunk már a sízésről beszélni, a vitorlázásról, vagy bármiről, amit régen csináltunk, vagy a szakmánkról, csak és kizárólag Istenről. És egymással versengünk azon, hogy ki tudja jobban dicsérni az Urat, és ki a hálásabb. Azt is megtapasztalhattuk, hogy ha összejön egy társaság, és mi is belecsöppenünk, és mondjuk a társaság a fociról beszél, vagy a ballagásról, vagy egy banketről, vagy bármiről, a legizgalmasabb dolgokról is, akár tudományos dolgokról, nagyon gyorsan elfáradunk ebben a beszélgetésben, és ki tud fulladni ez a beszélgetés. És előbb-utóbb egy mélyen Istenben élő embernek unalmassá válik. De nem így van, amikor Istenről beszélünk. Akkor egyszerűen nem lehet abba hagyni, nem lehet megunni, és nincs vége. Az örökké valóságig beszélnénk Istenről. Nem veszük észre, hogy már beesteledett, hogy már reggel lett, mint ahogy Szent Benedek és Szent Skolasztika a testvére egész éjszakát Istenről beszéltek. Vagy Szent Mónika és Szent Ágoston, Mónika halál előtt. Alakítsunk ilyen közösségeket, és dicsérjük ezzel is a Jóistent, hogy róla beszélünk. Milyen erőteljes és milyen szép egy olyan férfi közösség, akik Istenről beszélnek. És közben még azt is megengedik maguknak, hogy könnyek szökjenek a szemükbe, erős férfiak lévén, és nem szégyellik. És még azt se szégyellik, hogy együtt letérdelnek, és együtt könyörögnek az Úrhoz, vagy együtt adnak hálát. Nem a gyengeséggel a férfinál az, ha térdel, vagy ha sír Krisztusért, persze nem önmagáért, hanem az erőnek a jele. Magdika is nagyon szépen és szívesen beszélt Istenről, és azt mondta, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Itt ugye fölsejlik, hogy ő szerzetes akart lenni, apáca, teljesen Istennek akarta adni az életét, de tudjuk, hogy ez olyan nehézségekbe ütközött, hogy nem valósulhatott meg. De elfogadta Isten akaratát, és így gyári munkás lányként szolgált az Isten szőlőjében. De vágyott a lelke az Istennek szenteltség után, és szent irigységgel irigykedett az Istennek szentelt élet felé. Ha folytatjuk a könyv olvasását, akkor elérkezünk Boldog Bódi Mária Magdika ima élete és lelkisége taglalásához. Itt is azt írja a könyv, hogy István atya könyveket adott Magdikának, aki a házi munka végeztével egy kis olvasáshoz is hozzájuthatott. Ha nem dolgozott és nem volt anyjával, nem lehetett másként látni, mint könyvvel a kezében, mint a puszta melletti nagyfák árnyékában, vagy a fűzfői kenesei magas part szélein. Hol jól esett ott olvasni, a bokrok árnyékában, és közben elgondolkozni az olvasottakon, majd elnézni a Balaton sima tükre fölött Tihany dombjai felé. Kereste Magdika azokat a helyeket és időket, amikor Istennel lehetett így, ebben a formában is a könyvek olvasása közben, és ezzel is emelte a lelkét az Istenhez. Maga a Balaton látványa is egy Isten szerető embernek önmagában is Isten élmény, a teremtett világ fölött való elcsodálkozás és öröm. Milyen csodálatos világot teremtett nekünk az Isten, milyen csodálatos világban élhetünk, és ha már ez ilyen szép itt a földön, milyen lehet majd a mennyben, és mi vár ránk majd itt az örök életben. Most hallgassuk meg Magdika szavait. Oda szeretnék eljutni. Látod, milyen szépnek teremtette Isten a világot? Milyen szép hazát adott nekünk? És milyen gyönyörű vizet? Mondta Magdi öccsének, aki hűséges kísérője volt. Magdika egész élete a teremtett világ dicsérete is volt. Folytatom a könyv olvasását. A pusztai szomszédok bebejártak hozzájuk. Bódiné az utolsó falatját is odaadta volna a szegényeknek. Csak egyetlen szót kellett szólni, és mindent megtett, ami tőle tellett. Segített a házi munkák elvégzésénél, kölcsön adott ezt-azt. Láthatjuk, hogy azért Magdikának volt kitől örökölni ezt a gyönyörű lelket. Az édesanyja is csodálatos asszony lehetett. Folytatom a könyvet. Az ilyen látogatások alkalmával mind többen látták Magdit térden állva imádkozni. Nem számított neki, hogy mások is ott vannak a szobában. Csak éppen ránézett a tágra nyílt, nagy fekete szemével a belépőre, némán köszöntötte, és zavartanulul folytatta, amit abba hagyott. Órák hosszat képes volt így maradni. Néha attól tartottam, hogy megfázik a szoba hideg földjén, és rongyot tettem térde alá, mondta az édesanyja. Kedves egyszerűséggel intette is a kislányát. Miért imádkozol olyan sokat, hiszen nincsen neked annyi vétked? Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha, válaszolt. Magunk elé képzelhetjük ezt a jelenetet, ezt a fiatal kislányt, vagy fiatal lányt, inkább már úgy mondom, aki otthon, a szobában, ahol ugye többen is voltak, nem zavartatta magát, térden állva imádkozott órák hosszat. Gondoljunk csak bele, órák hosszat önmagában milyen nehéz térdelni. És közben ott vannak körülöttünk, jönnek, mennek az emberek, szomszédok, benyitnak, ő nagy fekete szemével csak ránézett a belépőre, némán köszöntötte, nem szólt, és zavartalanul folytatta, amit abba hagyott, teljesen belemerülve az Istenbe. Úgy, hogy körülötte ott voltak az emberek. Úgy, hogy nem sértett meg senkit ezzel, nem érezte senki úgy, hogy illetlen, amit tesz. Elfogadták tőle azt, hogy ilyen mélyen Istenben van. De hogyan lehet ezt megcsinálni? Mi lehetett az ő lelkében? Miért tette ezt, és miért viselkedett így? Kicsit titok is ez, misztérium. Szenteket értjük is, meg nem is értjük. Szeretnénk megérteni őket, de rájövünk, hogy meghaladnak minket. Nem többek, mint mi vagyunk, csak az Úr különleges feladatra választotta ki őket. Különleges küldetése, hogy felébresszenek minket, hogy buzgóbbá tegyenek minket, hogy a profán világról levegyük a tekintetünket, és Istenre helyezzük, és Istenre figyeljünk. A szentek a tekintetünket igazgatják egy kicsit. Hogy Péter apostol is, amíg Jézust nézte, addig járt a vizen, amikor körülnézett és a vihart látta és a veszélyt, akkor elkezdett süllyedni. Szentek visszavezetik a tekintetünket Jézusra. Csak ezen az egy jeleneten is, hogyha elgondolkodunk, és beleéljük magunkat, hogy mi vagyunk azok a vendégek, akik most belépünk a Bódi család szerény, nagyon szegény otthonába. Volt szerencsém látni azt a cselédházat. Tehát most gondolatba lépjünk be, ott látjuk a családot, testvéreit, apját, anyját, folyik az élet, és Magdika pedig térden állva imádkozik, behúnyt szemmel, és amikor belépünk, akkor nagy barna szemeit ránk szegezi, köszön minket némán, nagy-nagy szeretettel, és folytatja az imáját. Vajon mit tennénk, miután beléptünk Bódiékhoz? Leülnénk az asztalhoz, beszélgetnénk, eszegetnénk, és közben félszemmel azért mindig Bódi Mária Magdikát nézegetnénk. Mit csinál ez a lány? Miért nem jön ide? Miért nem kíváncsi arra, amit én majd mondok, vagy amit hoztam neki ajándékot? Mibe van ő így elmerülve? Mi történik vele? Mi történik benne? És mi történik bennem? Minden szent Krisztusra mutat. Minden szent Krisztushoz vezet közelebb minket. Az igazsághoz, a valósághoz, a létünk legmélyéhez, a legmélyebb vágyainkhoz. Ahhoz a vágyunkhoz, hogy újra a szent háromságos egyisten ölelő szeretetében éljünk az Isten családjában, az Istennel, Isten színről színre látva. És amikor így szemlélgetnénk ott a családban Magdikát, miközben ő imádkozik, közelebb kerülünk az Istenhez, közelebb kerülünk a legigazabb valónkhoz, és közelebb kerülünk a mennyországhoz. Magdika lehozta Magyarországra a mennyországot. Elénk élte, és most is elénk éli.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyam, a Tarnóleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytattam a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!